Isten igéjét a mai délelőttön Ézsaiás próféta könyvéből fogjuk olvasni. Így hangzik az Úr szava Ézsaiás könyvéből. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. Rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Urunk, teljes szívünkből könyörgünk, hogy jelensd ki magad mai délelőttön. Amen. Foglaljunk helyet. Ismerőse valakinek ez az ige? Azon túl, hogy olvasta már a Bibliában. Vajon miért ezt az igét hoztam elétek a mai napon? Folytatom. Nem annyira régen elhangzott a köreinkben ez az ige. Rémlik-e valakinek, hogy mikor? Így van. Jó. A téli táborban mikor? És miért? Azért, mert az Úr adott a gyülekezetünknek egy proféciát. És a profécia ez az ige. Az elköteleződés éve ez a gyülekezetünk számára. És az elköteleződés évének a 134. napján járunk. Lassan eltelik a fél év. És így a fél év közelettével jó ránézni, hogy hol járunk együtt, mint Trinity gyülekezet az elköteleződés évében. És azért hoztam ma elétek ezt az igét, ezt a proféciát, mert szeretném, hogyha tudatosulna bennünk, hogy Isten gondoskodik a gyülekezetünkről, előrébb akarja vinni a gyülekezetünket az ő megismerésében, és megajándékoz bennünket azzal a kegyelemmel, hogy enged minket bepillantani a jövőbe. Ez a jövő. A jövőnk az, hogy felkeljünk és tündököljünk, mert ránk ragyogott az Úr dicsősége. Úgyhogy innentől kezdve szeretném, hogyha egyre elmélyültebben rá tudnánk állni erre az igazságra. Mert az Úrtól kijelentést kaptunk a téli tábor utolsó napján. Mert azt szeretné az Úr, hogy erre menjünk. Ő jelölte ki számunkra az irányt. Mi pedig az Urat követjük. Mi az Úr Jézus Krisztus nyomdokaiban járunk, aki a Trinitynek azt mondta, hogy kelj fel, tündökölj, mert eljött a te világosságod. A lelki ajándékok kapcsán beszélgettünk már a proféciáról. A profécia Istennek egy olyan üzenete, ami a múltat ismerve születik meg, abból az ismeretből fakad, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő, hogy mit mond, és miről tudjuk azt, hogy mit nem mond biztosan. A múltban gyökerezik, a múlt pedig az ige. A profécia a múltban gyökerezik, az igében, a jelent értelmezi a számunkra, hogy hol vagyunk, és hogy kik vagyunk mi, és a jövőre mutat. Hol akar bennünket látni Isten? Mit akar elvégezni bennünk és közöttünk? Ezért tehát 100%-os biztonsággal merem mondani nektek, hogy Ézsaiás 61-től 4-ig ez a gyülekezetünk számára adatott profécia. És azt szeretné Isten, hogy engedjük, hogy ezt a proféciát beteljesítse közöttünk és velünk. Két részére szeretnék fókuszálni ma ennek az igének. Kelj fel és tündökölj. Ez az első. A második pedig emeld fel a tekintetedet és nézz körül. Kelj fel és legyél világosság. Kelj fel és legyél világosság, mert az Úr dicsősége meglátszik rajtad. A mi világosságunk, a mi gyülekezetünknek a fénye, az, hogy a gyülekezetünk egyáltalán világosság, fényforrás lehet ebben a világban, ez kizárólag úgy, és kizárólag csak azért lehetséges, mert Isten meglátogatott bennünket, és ránk ragyogtatja az ő dicsőségét. Elsősorban úgy, hogy a világ világosságát befogadtuk. Biztosan nem véletlen, hogy Jézus, amikor így fogalmaz magáról, hogy én vagyok a világ világossága, az ezer szállal kötődik ehhez a proféciához. Csak az tud fény lenni ebben a világban, aki befogadja az élet világosságát. Mert hogy azt olvastuk, hogy körülöttünk még sötétség van. Körülöttünk a nemzeteket sötétség és homály borítja. Aki pedig sötétségben és homályban jár, az bolyong, nem találja az utat. Sziklaszilárdnak kell lennünk abban, hogy kik vagyunk mi, és mi a mi küldetésünk. Sziklaszilárdnak kell lenned neked ebben a gyülekezetben, abban a meggyőződésben, hogy velünk terve van az Úrnak, és abban, hogy mi így együtt tudunk valamit adni ennek a világnak. Minden innen indul. Mindennek ez az alapja. Az a sziklaszilárd meggyőződés, hogy mi tudunk valamit adni ennek a világnak. Enélkül nem működik ez a profécia. A motorja az egésznek az, hogyha mi hittel elfogadjuk, hogy Isten ránk ragyogtatta az ő dicsőségét, mert terve van velünk. És hogyha terve van velünk, akkor képessé tesz bennünket arra, hogy világosság legyünk itt Debrecenben. De ehhez sziklaszilárdan meg kell győződnünk mindannyiunknak egyenként és gyülekezetként arról, hogy tudunk adni valamit ennek a világnak. Nagyon sokat gondolkodom mostanában a hitnek a kérdésén. És újra egy kép jön elém, és az a gondolat, hogy hinni igazából nem nehéz. Csak vissza kell emlékezni valami nagyon régi, nagyon ősi tudásra, ami körülbelül úgy néz ki, mint ahogy most ott ül a feleségem a hátán a kislányommal. Ez a bizalom. Ez a hit. Abban az igazságban való mély meggyőződés, hogy még hogyha felnőttek vagyunk is, még hogyha szülők vagyunk is, vagy hogyha még idősek vagyunk is. Ha nekünk kell megdolgozni mindazért, amivel működtetni tudjuk az életünket, akkor is van valaki, aki rólunk gondoskodik. És ahogy minap én vettem a hátamra Annabelt, és ahogy sétáltam vele, egyszer csak elaludt a hátamon, és éreztem, ahogy a teljes súlyát rám terheli, akkor megértettem valamit, hogy a hit az azt jelenti, hogy bár felnőtt vagyok, és bár ebben a bukott világban hozzá kell tennem valamit a saját megélhetésemhez, de Isten pontosan azt szeretné, hogy így tudjak ráhagyatkozni, mint ahogy a 7 hónapos lányom a hátamra kötözve a hordozókendőben. Amikor ott volt a hátamon, akkor én pontosan tudtam, hogy hová megyünk. Pontosan tudtam, hogy meddig megyünk. Pontosan tudtam azt is, hogy mikor jön el ez a pillanat, amikor majd le fogom őt venni a hátamról, és leteszem a szőnyegre, hogy edzen tovább, hogy erősítse az izmait. Pontosan tudtam, hogy el fog jönni az az idő, amikor majd újra a saját lábára kell állnia, most már szó szerint, mert éppen a felállás gyakorolja, de addig, amíg ott van a hátamon, addig elengedheti magát. Addig tökéletes bizalommal minden terhét rám rakhatja. És nem fog eltévedni, nem fog leesni a hátamról, nem neki kell kitalálnia azt, hogy hova megyünk, hogyan fogunk enni, mi fog történni a következő pillanatokban. Neki csak arra volt gondja, hogy rám bízza magát és aludjon. És lehetséges, hogy a szíved mélyén most az van, hogy igen, igen, szép kép. De azért holnap is be kell mennem a munkahelyemre. De azért az anyagi terheim ott tornyosulnak még mindig a fejem fölött. De azért a kapcsolati terhekkel ugyanúgy nekem kell megbirkózni. Igen, 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 igazad van. De ettől függetlenül, ott, ahol süt a nap, a felhők felett, az Isten gondoskodik rólad. És amikor ezt valahol nagyon mélyen, ebben az gyermeki ős bizalomban megértjük, na ott kezdődik a hit. És ott kezdődik az, mint amikor a hajót vízre bocsátod. Az a hit. A hajót nem arra találták ki, hogy a parton, az áványzaton feküdjön. A hajót arra találták ki, hogy hajókázni lehessen vele. A hit hajóját úgy találta ki Isten, hogy hajrá, bocsásd a vízre, aztán hagyd, hogy a Szentlélek megtöltse a vitorlákat. Ez a hit. Azért mondtam el mindezt így előjáróban, mert ez a hit szükséges ahhoz, hogy együtt rá tudjunk állni egy proféciára. Hogy együtt azt tudjuk mondani, hogy nekünk van olyan a birtokunkban, amit át tudunk adni ennek a világnak. Azért mondtam el olyan sokszor a bevezetőben, hogy Istennek minden lehetséges. És hogy az Isten jelenlétében minden lehetséges. Mert hogyha ezt teljes szívünkből hisszük, és tudjuk azt, hogy Isten az életváltozásoknak az Istene, hogy Isten a helyreállásoknak az Istene, hogy Isten a gyógyulásoknak az Istene, és ez tényleg valóság a számodra személyesen, és a számunkra gyülekezetként, akkor tudunk mit adni ennek a világnak. Mert első központi gondolat a mai délelőttön. Nem tudunk mást adni az embereknek, mint amennyire mi együtt gyülekezetként ismerjük az Urat. Ez egy rendkívül fontos alapállás. Nem fogunk tudni mást adni a körülöttünk élő világnak, mint azt a közös tudást, ahogy mi együtt Trinityként ismerjük az Urat. Ha megfeszülünk, se tudunk mást adni. Csak azt, és úgy, amennyire mi ismerjük az élő Istent. Pál apostol ezt írja a Filippi levélben. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ez lebeg a szemed előtt? Ez az életednek a fő célja, a központi gondolata, ami mindent meghatároz? Az én Uram Krisztus ismeretének a páratlan nagysága. Az, hogy páratlan, az azt jelenti, hogy nincs párja. Nincs olyan, ami hozzáfogható volna. Hogyha ez lebeg a szemed előtt, és ez motiválja a cselekedeteidet, az életedet, a döntésedet, akkor tudunk elindulni jó irányba. Az én Uram megismerésének a páratlan nagysága. Ennek kell, hogy legyen az életünk központja. Mert Jézus nagyon kiózanítóan mondja azt Nikodémusnak abban az éjszakai elképesztően mély beszélgetésben a háztetőn. Ezt mondja neki Jézus. Amit tudunk, azt szóljuk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ennyi. Ez pontosan azt jelenti, hogy nem fogsz tudni többet, jobbat, szebbet, kívánatosabbat mondani Istenről, mint amit te megtanultál róla, mint amit megtapasztaltál róla. És gyülekezetként ugyanez igaz ránk. Amit tudunk, azt szóljuk. Hogyha a mi gyülekezetünknek a legfontosabb az, hogy mindent hátrahagyunk, ami Urunk Jézus megismerésének a páratlan nagyságáért, akkor ezt fogjuk tudni továbbadni. Ha nem ez a fontos, akkor valami mást fogunk tudni továbbadni. Amit tudunk, azt szóljuk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Történtek a köreinkben életváltozások? Igen, hát persze, mindannyiunk életében. Történtek a köreinkben helyreállások? Így van. Történtek a köreinkben csodák? Igen. Történtek a köreinkben gyógyulások? Hát ebben még lenne hová fejlődni. Na ezért van az, hogy arról tudunk bizonyságot tenni a körülöttünk élőknek, hogy Isten helyreállító Isten, szabadító Isten, békéltető Isten, arról, hogy Isten gyógyító Isten, jó lenne ebben előre haladni. Mert amit tudunk, azt szóljuk. És amit láttunk, megtapasztaltunk, arról teszünk bizonyságot. Az elköteleződés évében járunk. Az elköteleződés arról szól, hogy hagyod az Úrnak, hogy minél több területen formáljon. Lehetőséget adsz az Úrnak, hogy minél több területen megismertesse magát veled. Az elköteleződés évében a négy alappillérünk arról szól, hogy hagyatkozz hittel az Úrra, hogy megismertesse magát veled az igéből. De ehhez olvasni kell az igét. Hagyd, hogy az Úr megismertesse magát veled, azon keresztül, hogyha te beadod, ami az övé, a gyülekezeti tizedet, megismerteti veled, hogy ő pedig megnyitja az ég csatornáit. Emlékeztek? Hittel ráhagyatkozol arra, hogy formáljon a gyerekeid által, vagy formáljon a házastársad által. Erről szól az elköteleződés évének a harmadik alappillére, a családi kapcsolatok. Hogy formáljon a gyermekeid és a házastársad által. És végül az elköteleződés azt jelenti, hogy lehetőséget adsz az Úrnak, hogy formáljon abban, hogy az ő királysága sokkal több és sokkal jobb, mint ahogy mi el tudjuk képzelni, a bennünk munkálkodó erő szerint. Na ez a lélek ajándéka. A bennünk munkálkodó erő, ami képessé tesz bennünket, hogy éljünk a lélek ajándékaival. Ez pedig csak úgy működik, hogyha odaszánjuk az életünket arra, hogy a mi Urunk Jézus páratlan nagyságáért mindent hátrahagyunk. Az ő megismerésének a páratlan nagyságáért. Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Nézzétek, mennyire egymásba játszanak ezek az igék. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy megismerjem őt. Az ő megismerésének a páratlan nagyságáért. És azt mondja, hogy mi pedig, mint egy tükörben, homályosan úgy szemléljük az Úr dicsőségét, és átformálódunk Isten képére. Hát miről olvastunk Ézsaiásnál? A gyülekezetünknek adatott proféciában? Hogy kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságot. Hogyan? Rád ragyogott az Úr dicsősége. Hajlandóak vagyunk együtt szemlélni Isten dicsőségét. Együtt nézni azt, hogy hogyan dolgozik közöttünk. Hajlandó vagy elmenni egy házi csoportra? Hogy azt mondd, hogy megnézem, hogy hogyan dolgozik az Úr az én testvéreimben. Hogy megnézem, hogy hogyan dolgozik az Úr hétközben is. Nem csak hétvégén. Hajlandó vagy eljönni ide? Igen, látom. Azért tudunk egymás szemébe nézni. Igen. Halleluja! Ragadj meg minden alkalmat arra, hogy szemléld az Úr dicsőségét. Mert miközben te nézed őt, nézed a kezét, ahogyan dolgozik az életedben, nézed az arcát, ami gyönyörű és megnyugtat, nézed a lábát, mert mész utána és követed őt, és miközben szemléled őt, átformálódsz az ő dicsőségére. És így az ő dicsősége meg fog látszódni rajtad. Mert nem tudunk mást átadni, csak azt, amit láttunk. Nem tudunk mást szólni, csak azt, amit Istentől megtanultunk. Arról beszéltünk a téli táborban, miután Isten, illetve mielőtt Isten megajándékozott bennünket ezzel a proféciával, hogy a gyülekezetünk olyan, mint Krisztus teste. És emlékeztek még arra a stilizált ember alakra, amire felragaszgottuk a saját lelki ajándékainkat. A gyülekezet Krisztus teste. Amikor tehát azt olvassuk ebben a proféciában, hogy kelj fel és tündökölj, az így együtt ránk vonatkozik, a gyülekezetünkre. A gyülekezetünknek fel kell kelnie. Tudjátok, hogy miért gyönyörű?
Mert a tél
véget ér. Azért, mert az elköteleződés évét azért hirdettük meg, mert szükség van arra, hogy nagyon mélyre eresszük a gyökeret, az Isten megismerését. Azt mondtuk, hogy ne lehessen kétségbe senki, hogyha ebben az időszakban minden virág. Fél évben, hogy hát jó, de azért most már jöhetnének a megtérők. Az én szívemben megfogalmazódott. Én elepedek, hogy lássak megtérőket. Én enni akarok a Trinity-nek a gyümölcseiből. De vissza kell fognom magamat mindig, mert tudom, hogy most még nem ott járunk. De figyeljétek meg! Megajándékoz minket Isten az elköteleződés évében egy proféciával, ami a múltba gyökerezik, az igébe, kórképet ad a jelenről, hol vagyunk most, és megmutatja a jövőt. Istennek az a szándéka velünk, hogy miután, a fekvő állapot után ért gyökerezés, amikor nem csinálunk semmit, mert szerintem alvás közben ti se szoktatok vadul kapálózni, a fekvés után eljön az az idő, amikor azt mondja Isten, hogy na most már kelj fel. És amikor Krisztus teste felkel, akkor érzi mindenki, hogy a test valahogy húzza. Úgyhogy az a kérdésem hozzád a mai délelőtt, hogy érzed, ahogyan Krisztus teste húz téged magával? Erre most nagyon őszintén felelj a szívedben. És ezen szeretném, hogyha gondolkoznánk mindannyian otthon a személyes csendességeinkben. Érzed azt, hogy a gyülekezet ilyen húzó hatással van rád? Érzed azt, hogy húha, hát a gyülekezetünk megy előre, és én tartani akarom vele a lépést. Mert képzeljetek el egy fekvő testet, ami felkel. Hát annak az izmai megfeszülnek, a karjai húzódnak, a nyakizma megfeszül, mindenki átélte ma reggel. Nem egyszerű folyamat. Érzed azt, hogy te nem akarsz ott maradni? Érzed azt, hogy húz magával a gyülekezet? Ha igen, nagyon örülök. Ha nem, imádkozz a gyülekezetért. A gyülekezet vezetőnk egyébként is mindenkit meghívott a gyülekezetért való imádságra. Teszed ezt? Ha igen, nagyon jó. Ha nem, hajrá! Mert hogy? Ha egy testem, ami fel kell, nem mozdul együtt minden tagja, az baj. Hogyha egy testtel, ami fel kell, nem mozdul együtt minden tagja, az azt jelenti, hogy vagy béna, vagy ott maradt az ágyba egy kezed. Annál nagyobb baj. Egy test nem tud gyorsabban felkelni, mint az egyes tagjai. A tested nem fog tudni gyorsabban felkelni, mint a kezed és a lábad. Hogyha a lábad felkel, de a törzsed nem, elég groteszk egy kép, nem? Felkeltem ma reggel, a bal karom ott maradt az ágyban. Ilyen nincs. Ha van is ilyen test, azt úgy hívják, hogy leprás, az Úr azt is meg tudja gyógyítani. De a mi gyülekezetünk nem ilyen. Mert a mi gyülekezetünkről gondoskodik az Úr, és megajándékozott bennünket szeptemberben egy képpel, ha úgy tetszik, látással, hogy meg kell gyökereznünk. Elindultunk ennek nyomán az elköteleződés évében, növesztjük a gyökereinket. De a mi gyülekezetünknek a gyökerei nem tudnak gyorsabban növekedni, mint a te személyes hitbeli fejlődésed. A mi gyülekezetünk, mint test, nem fog tudni gyorsabban felkelni, mint az egyes tagjai. Ezek pedig mi vagyunk. Ezért tehát az elköteleződés évének lassan a félidőjéhez érkezve kihívás elé szeretném állítani önmagunkat. Nem én titeket, hanem én mindannyiunkat. Egy kis ébresztő. Gondolj arra, hogy el fog jönni az idő, amikor fel kell kelni. És erre vonatkozik a második pont a mai délelőttön. Azt mondtam, hogy két fő pontjáról szeretnék beszélni ennek az igének. Az első volt ez, kelj fel és tündökölj, Trinity gyülekezet. A második, emeld föl a tekintetedet, és nézz körül. Az Úr megismerésének a teljesen természetes következménye, hogy körénk gyűlnek az emberek. Mert érzik, hogy olyan lehetőségek birtokában vagyunk, amiknek ők hiával vannak. Mert szeretetre mindannyiunknak szüksége van. Békességre mindannyiunknak szüksége van. Célokra mindannyiunknak szüksége van. És rövidebb, hosszabb távon, inkább hosszabb távon, általában, akik a környezetünkben vannak, ezt megérzik. Pilinszkinek van egy ilyen verse, Jézus feltámadásáról, a harmadnapon című vers, és ennek van egy ilyen kifejezése, és megérzik a fényt a gyökerek. Na hát erről van szó, hogy amikor az Úr dicsősége elkezd meglátszódni rajtunk, akkor azt azok is megérzik, akik olyan, mintha jelenleg még a föld alatt élnének. Erről beszél pontosan Ézsaiás. Azt mondja, hogy körülötted sötétség borít mindent. És hát tudjuk is, hogy ez így van. A körülöttünk lévő világ, ez a sötétség birodalma. Az Úr dicsősége meglátszik a mi gyülekezetünkön. Ugye próbáljunk meg elvonatkoztatni attól, hogy a gyülekezet az az imaház, meg a gyülekezet az a Diószegi út 32. Nem, a gyülekezet az a közöttünk lévő közösség. Az Isten dicsősége meglátszik a mi gyülekezetünkön, olyan, mint amikor tök sötétben autózol, és egyszer csak meglátsz valahol egy pici fényforrást. Hát merre fogsz menni? Hát természetesen arra felé. Mint a bogarak. ahogy oda gyűlnek egy sötét éjszakán a villanykörte köré. Ez történik az emberekkel. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy nem véletlenül vagy ott, ahol vagy. Nem véletlenül vagy a lakóhelyeden, nem véletlenül vagy a munkahelyeden, nem véletlenül vagy a családodban. Mert onnantól kezdve, hogy Isten országához csatlakoztál, küldetésed van. És nem véletlen, hogy miért vagy ott, ahol vagy. És vigyük tovább. Nem véletlenül vagyunk mi a Trinity gyülekezet, és nem valakik mások. Mi vagyunk Istennek ez a gyülekezete. És nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk. Nem véletlenül ilyen a mi gyülekezetünk, mint amilyen. Isten országa az ő óriási szívének a sokszínűsége miatt rendkívül változatos. Hát elég, ha csak a debreceni gyülekezetek között körbenézünk, és láthatjuk, hogy mennyire változatos az Isten népe. Nem véletlen, hogy mi ilyenek vagyunk. Sokak számára ez lesz vonzó. Sokak számára a mi gyülekezeti kultúránk lesz vonzó, és az, ahogyan mi ismerjük Istent. Lesznek olyanok, akiket éppen ez ragad meg, hogy mi hogyan ismerjük Istent. Úgyhogy, ha felkelünk, ha mi gyülekezetünk egy testként felkel, akkor fel kell emelnünk a tekintetünket is. Ez azt jelenti, hogy ha már felkeltünk, egy testként keltünk fel, nem maradt ott a karunk, nem maradt ott a fejünk az ágyban, felkeltünk egy testként, akkor nem maradhatunk így. Milyen belső lelki állapotot sugároz az ilyen testtartás? Depresszió, bizonytalanság, céltalanság, letörtség, amikor valaki nem biztos önmagában, akkor érzi úgy, hogy így össze kell húzódnia, hadd legyek minél kisebb. Ne nézzetek rám, ne nézzetek a szemembe, ne tudjátok, hogy mi van bennem. Mert ami bennem van, az bizonytalanság. Nem tudom, hogy ki vagyok én, és nem tudom, hogy merre akarok menni. Ezzel szemben mit mond az Úr? Azt mondja, hogy ha felkeltünk egy testként, emeld fel a tekintetedet, és nézz körül. Ez egy nagy kihívás az Úrtól. Mert ehhez a fajta körülnézéshez arra a sziklaszilárd öntudatra van szükség, mint amiről az elején beszéltem. Akkor tudod felemelni a tekintetedet, akkor leszel elég bátor, hogyha tudod, hogy ki vagy te, és hogyha tudod, hogy van mit adnod ennek a világnak. Mert hogyha felemeled a tekintetedet, és körbenézel, akkor tekinteteket fogsz látni. Emberi arcokat fogsz látni, akinek bele kell nézni a szemébe. És onnantól kezdve, hogy valakinek a szemébe néztél, kapcsolat van közöttetek. Ezért van az, hogy amikor az utcán sétálunk, és valakivel összeakad a tekintetünk, általában nem így megyünk el egymás mellett, igaz? Nem így. Hello. Tamás vagyok. Hello, hello. Hát ugye, hogy nem? Hanem egyel bizonytalanabbul. Mert nem akarunk azonnyomban mindenkivel ott kapcsolatba kerülni. De amikor gyülekezetként felemeljük a tekintetünket, akkor ott emberek lesznek. És a szemükbe kell nézni, és azt kell tudni mondani, hogy én szeretnék veled kapcsolatba kerülni, azért, mert tudom, ki vagyok én az Úrban, és tudom, hogy mit adhatok nekem. Gyönyörít minden virág. körülnézünk, és egy picit vegyük személyesre. Ha körülnézel, és gondolatban körüljáratod a tekintetedet, akkor kiket fogsz látni? Gondolatban kik azok, akik körülvesznek? Kik azok, akikről ezt olvastuk, hogy mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Fiúk és lányok, férfiak és nők, kik azok, akik, hogyha körüljáratod a tekintetedet, megjelennek előtted. Nekem például egy jó fél éve a szomszédaink, a társasházban, ahol élünk. Köszönünk, megnézzük egymás gyerekeit, hallgatjuk, ahogy dobognak fölöttünk a más gyerekei, hallgatják, ahogy dobognak a mi gyerekeink, az alsó szomszédaink fölött. Ott vannak körülöttünk. És ha felemelem a tekintetemet, akkor azt látom, hogy hát itt emberek vannak. Van mit adnom nekik? Hát hogyne? Mit tudok adni nekik? Az életet. A világosságot. Azt a tudást, hogy Isten a helyreállásnak az Istene, a szabadításnak az Istene, az örök életnek az Istene. Na hát ezért mondtam azt, hogy a gyülekezetünk nem tud gyorsabban felkelni, mint az egyes tagjai. És hogy a mi gyülekezetünk nem tud mást átadni a körülöttünk élőknek, mint azt a közös ismeretet, ahogyan egyesével ismerjük az Urat. Érzitek ennek a felelősségét? Az utolsó két kérdésem, illetve még előtte egy gondolat. Azt írja az ige, hogy messziről jönnek. Messziről jönnek a te fiaid. A lányaidat ölben hozzák. Amikor körbenézünk, akkor nem olyan embereket fogunk látni, akik repesve jönnek oda, és azt mondják, hogy mondd már el nekem, hogy lehet örök életem. Hanem olyan embereket fogunk látni, akik a hosszú út során, a sötétségben elfáradt a szemük, elfáradt az agyuk, lehet, hogy már belefáradtak abba, hogy még mindig nem látom a fényt, és amikor körülnézel, felemeled a tekintetedet, akkor ott lehet, hogy ha belemersz nézni azokba a szemekbe, akkor fásultságot fogsz látni, közönyt fogsz látni, bizonytalanságot, csüggedést, sőt, akár még ellenségességet is. Mert azt mondja az Úr, hogy aki a sötétségben jár, annak a sötétség megvakítja a szemét. Te meg belevilágítasz reflektorral. Mert a sötétséghez képest az élet világossága az maga a reflektor. Úgyhogy nem kell megijedni. Nem kell megijedni. Ránk van szükségük. És érzitek már, hogy hogyan áll össze ez a kép, amit Ézsaiáson keresztül az Úr ad nekünk? Felkelünk egy testként. Felemeljük a tekintetünket, körülnézünk, embereket fogunk látni, akik közül nem biztos, hogy bárki is kíváncsi ránk. Ezért kell sziklaszilárdnak lenni abban a meggyőződésben, hogy mi tudunk nekik adni valamit, és ez a valami, ez az örök élet reménysége. A helyreállás, a szabadulás, mert mi megismertük, hogy az Isten ilyen. Akkor tehát ez a két kérdés. Ha felemeled a tekintetedet, ki van körülötted? Ezzel a kérdéssel viaskodj egy kicsit majd otthon, a csendességedben. Ki az, akit az Úr azért helyezett körülötted, hogy te tudj a szemébe nézni, és ne én? Mert rád van szüksége. Ez tehát az első kérdés. Ki van körülötted? A második pedig, a gyülekezetünk ennek a proféciának az útján megy tovább. Neked mi a felelősséged abban, hogy a gyülekezetünk felkeljen? Az elköteleződés évében neked mi a felelősséged abban, hogy a gyülekezetünk egy testként, egységesen felkeljen. És azt az Isten ismeretet adja tovább, amit a mi személyes Isten ismereteinknek az összessége fog idehozni a gyülekezetbe. Mi az, amiben neked van felelősséged? Az igeolvasásban? Az adakozásban? A családi kapcsolataidban? Vagy a lélek ajándékainak a felismerésében és használatában? Kik vannak körülötted? És mi a te felelősséged, hogy egy testként tudjunk felkelni, amikor azt mondja az Úr? Amen. Együtt szeretném, hogyha imádkoznánk, szabadítsuk fel a szívünket, és egyenként hangosan jöjjünk az Isten kegyelmi trónja elé, hozzuk a mi imádságainkat a gyülekezetünkért és önmagunkért.